Ma Máté evangéliumának negyedik részéből olvasjuk Isten igényét, testvérek, az első 11 verset fennálló olvasjuk. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel hőtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. Ő így válaszol, meg van írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom bárkánya állított, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Én is ezt mondta neki, viszont meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, csak a dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha levonulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istened imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig az ige 496-os éneket énekeljük mi, egy imádság az ének. Megkeresztelésének a történetét olvasta testvérünk, és úgyhogy a Szentlélek reászállt, és hanghallatot lép, ez én szereti fiam, akivel gyönyörködöm. Különös, hogy Jézus, ha úgy emlékezik, a Szentírás bűn nélkül való volt, kicsi gyermek, tehát születésétől kezdett tulajdonképpen, miért kell akkor a Szentlélek reászállása? Egyszer bűn nélküli van ez az ember. Hadd kérdezzem, hogy milyennek képzelünk egy bűnnéküli gyereket. Nem tudjuk képzelni, hogy néz az ki. Azt gondoljuk, ez mindig bájos, és mindig engedelmes, és mindig jó, és csak emlékeztetek rá, amikor az anyja keresi Jeruzsálemből, és azt mondja, apától mennyit bánkódtunk miatt. Úgy látszik, hogy beletartozik a bűnnéküliség gyerek bűnnéküli állapotába. Nem akarom ezt a képet színezni, csak az ember elgondolkozik rajta, mit jelent ez. Mi hiányzik akkor egy ilyen gyereknél? Azt mondja, hogy az ige, hogy ami nincs hitből, az bűn. Ha az a gyerek bűn nélkül van, akkor az egész élet ebben a vonulatban áll. Nyilván. És akkor mi hiányzik? Kérdezi az ember. Hadd mondjam, hogy ezzel az, hogy bűn nincs, bűn nélkül, az, ami nincs betöltve, az élet tartalmi értéke. Lehet, hogy jó ember vagy, hadd mondjam így, de mi a dolgod ezen a megterhelt világon? Miért vagy itt? Ember vagy. Mit jelent? itt az emberi lét, lény értelme tulajdonképpen a küldetéssel bontakozik ki. Miért vagyok itt? Mi dolgom ezen a világon? Nem egy vagyok itt a sok tárgy között, amit körülveszem. Hadd mondjam egy példát, egy nyilvessző lehet tökéletesen kibukkált. De nem azért, hogy a tekezben legyen, hanem amikor kilövik is a cél felé, az a nyilvesszőnek, az értelme, hogy célba talál, úton van a cél felé. Ez az, amikor a Szentlélekre rászáll, és az a názáreti rabbi elindul a küldetése útján. Elindul, hogy betöltse az életét. És a Szentlélek reálszállásával kinyílik egy isteni perspektíva. Itt van ennek a történetnek a kulcsa. A bűn nélküliség az egy dolog, de egy tartalommal megtölteni. A küldetés erejével és tartalommal megtölteni. Testvérek, ennélkül az egész ember létük egy elpacsikott ide. Hadd tegyem még hozzá Jézus szavát, aki azt mondja, hogy ha mi gyermekeink kenyeretért kérnek, akkor nem kígyót fogunk nekik adni. És ha mi gonosz létünkkel tudunk a gyermekeinknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább áldozati atyátok szent lelket azoknak, akik azt tőlük kérik. De a Szentlélekre való küldetés ezekre nem a kíváncsánosoknak a dolga. Ezt el lehet kérni. Ezt kérni lehet. Testvérek, nincs rosszabb annál, mint egy életet a hiába valósággal, a semmiséggel megtölteni. Nincs rosszabb annál, mint egy üres életet végig pötyögni a semmiért. No, ez a lényeg ennek a történetnek, úgy érzem. Az előtte lényeg. És itt indul, amit most olvasunk, és ez egy nagyon meglepő dolog, hogy ezek után ugyanez a lélek elvisz Jézust a pusztán, hogy megkísérítse az ördögöt. Hogyan jöhet ezt ez a két egészen ellentétes indíték? Egy különös történet ez. Én arra gondolok ennek kapcsán, testvérek, hogy minden adománynak, minden értéknek át kell mennie egy próbán. És akkor igazán a tiéd, amikor megküzdöttél érte. Amikor beleíródik a személyiségbe. És ez harc nélkül nem megy. Minden ajándékért megküzdesz, hogy igazán a tiéd legyen. Ezt látom ebben a történetben. Jakab apostol ing bennünket az a level elején, teljes örömnek tartsátok, amikor különböző kísértések estek itt. Ugye Jakab nagyon érdekes ide. Mert a kísértés, a megállás az próbatétel. A próbatétel állapotosságot eredményez. És hű az Isten, aki nem hagy titeket fejjel kísérteni, mondja Pál a Korintusi levélben. Mert a kísértés egy a kimenekedés is megfogja nektek. Vagy a római level 5. részében dicsekedünk a háborúságokban, mondja Pál apostol. Dicsekedünk a Róma 5. részén. Mert tudjuk, hogy a háborúság az próbatételt jelent, a próbatétel pedig áldhatosságot munkál. Ezekben a próbatételekben kimunkálódik valami, ami anélkül soha nem lenne a tiéd. Hadd mondja, mint az emberi arculatodat nem formálná ki, ha nem lennél a próbatételeken. Nem volnál igazán ember. Egy papírkaját csillagni, már ne haragudjatok, ha próbatétel nélkül. A kísértésnek a tendenciája világos. Éppen az elhivatás után, éppen azután, hogy megtelik ez a názáreti fiatalember a küldetés belső tartalmának az erejével, jön a kísértés, hogy eltávolítsák őt az isteni küldetésre. Egy könnyebb, olcsóbb megoldás ajánlatával jön fel az érte. Nem kell a keresztre szellem is. Az egész küldetésnek ezt a kínját végélni egy olcsó megoldás. Emlékezzetek rá, amikor az egyiptomi rabságból szabadult zsidó nép zúglódik a pusztában a próbatételek nehézsége miatt, és vágyakoznak vissza az egyiptomi rabszolgaságba, mert a húsos fazekak voltak. Ismerjétek a történet. Vágyakoznak vissza az egyiptomi húsos fazekokba, mert nem volt próbatétel. Rabságban voltunk, igen, de nyugodtan voltunk. Szörnyűség. És mennyire közel áll hozzánk ez a mentalitás. Ez körülbelül olyan, mintha az igazi művészetben megküzdött értéke helyett az olcsó dicsnek a sikereihez gondolódik. Oda fogod vonul a művészetben. Mert az egy könnyen végigvezérhető olcsóság. De az igazi értékek nem a kicsi színvonalán születnek. Vagy hadd mondjam, jól ismert jelenség. Kősegy hívőkörökben, amikor a kereszt alatt megküzdendő életproblémák felvállalása helyett kegyes frázisok mögé rejtik el a bajt. De ismertesz hívőkörökben. Az igazán kemény, harcos felvállalás helyett mondjuk itt már kegyes frázis, és úgy elbújunk le. Ez a nép csak ajkaival van közel hozzám, mondja Ézsás profita, a szívtárban van tőle. Ézsás 29. Egy rettenetes példa, amikor Júdás Getsemáné kertjében oda megy Jézushoz, megcsókolja, üdvözlégy Mester. Szörnyű, mert ez az a jel, amivel elvárni a mesterét. Egy kétmutató csók. Rettenetes. És az ember arra gondol, hogy 3 év alatt lopott Jézus mellett az ember. Átélte mindazokat a csodákat, hallotta mindazokat a beszédeket, amiket az evangélium beszámolnak. Senki sem vette észre azt a belső káoszt, sötétséget, amiben az emberben lakik. Mikor emléketek az úrvacsoránál, egy közöltek elárul egyen. Riadtak kérdezik, csak ne bégj. Egész gyarmatlanul. Ott mi közötti gyújtás. Rettenetes történetek ezek. A jézusi ellenpélda pedig, Ézsás után 3-ból idézek, fájdalmak férfia. Betegség is elője. Mint aki előtt orcákat elrejtjük, és nem gondoltuk el. Pedig betegség egy öncsiát. Fájdalmakat hordozta. Na, tudom, hogy nagyon végletes példák ezek. De itt van előttük az ige mondja, hogy eligazod. Ne az olcsó megoldást keresd. Ne a kényelem útján jár, hanem a Krisztus követésének az útján, aki ezt az utat járt előttünk. Így imádkozom magamért is, hogy így járjak, tudjam járni ezt az utat. Megalkulás és belső hazugság és képmutatás nélkül. Így jön a kísértő. Ebben a helyzetben Jézus tudja, mi vár rá. Sokat beszél, hogy a szenvedés útját kell végigjárni, és jön a kísértő, egy olcsó megoldást kínál neki, 3 területen. Az első a kenyér kérdés. A mindennapi megélhetés kérdése. Hadd mondjam ebben a missziói útban, amire indul a tanítványom, ez egy nagyon aktuális kérdés, mert nincs biztosítva a mindennapi kenyér. Nem kapnak fizetést, és az STK nem fizetne neki majd a nyugdíjat. Itt már a holnap. Már a holnapra való bizonytalanságban élnek ezen a misszióton, és ma is vannak missziói társágok, amelyek ezt az utat járják. Már a holnap nincs biztosítva semmi. Az Isten ajándékára vagyunk mindenre. Minden ráadtam. És mégis problémát jelentem meg, aki minden napig ennyi kérdése. Most olvastam a Evangélikus Egyház könyvén megint a kezembe kerültek, ahol próbálja elmúlt szociálista időnek a történését feldolgozni, besugók, ügynökök dolgát. Az egyetlen egyház, amelyik következően próbál szembenézni ezzel a múlttal. Hát ez mind a mai napig tudomásul az egyetlen egyház, amelyik ezt a múltat feldolgozni próbálja. Minden napi kenyér a magasabb pozícióért, magasabb pozíció, a nagyobb fizetésért, a különböző jutatásokért, és nem tudom, és a mai kornak ezek a kísértései még homályban vannak, majd később jönnek el, hogy hol vagyunk ma, ahol a mindennapi kenyér dolgai, a magasabb pozíció, az elismertségnek a dolgai egyszer elfedetik a belső tisztességet, a becsületesség kérdését. Nem a múltra a kérdésé ezek. Jézus azt mondja, nem csak kenyérre él az ember. Az igazi élet kenyér, azt máshogy talál. Ami igazán kenyér lesz neked, egész életedben kenyér, az nem a külső forintbőséget jelenti, az egy másik dolog. Nem ez az igazi kenyér, amivel az ember él, mondja Jézus. A mindennapit azt el lehet kérni. Megadja az Isten a mindennapit. De az igazi élet kenyér, arra törekedj. A második az elismertség kérdése. Ugolj le a templom bárkányáról, megkérdő ütöd lábadat a kőbe, és akkor mindenki csodálkozik, rajongani fognak körülött, micsoda csodálatos ember, és mennek utána. Még a kereszten is, így emlékeztek rá. Most szállj a keresztről, akkor majd hiszünk benned. Még ott is ez elkíséri őt az örvöli hang. Testvérek, ez egy erős hajtóerő szinte minden emberi terület. Nekem van igazam. Látod? Nekem van igazam. Ugye? Szoktuk családban hallani ezt. Megmondtam előre, hogy így lesz, de nem hittetek. Jaj, testvérek, tele vagyunk a legszűkebb családi körökben. Tele vagyunk ezzel a hajtóerővel. Nekem van igazam. Én legalább elismernek. Az enyém az utolsó szó. Egészen a nagy politika mozgató erőig ott belead ez a valami. Jaj, micsoda a parlamenti vitákban, néha az ember belehallgat itt. Kinek van igaza? Megmondta el, jaj, szörnyűség. Egészen háború kitörés, ember milliók odáldozását, hogy nekem van igaza. Rettenetes dolog, ez igazi ördög indíték, ami át és átadja az egész emberi létet. Az egyetlen megmaradó viszonyítási pont, testvérek, az egyetlen megfogadani, ki vagyok az Isten előtt. Ez a kérdés. Ki vagy az Isten előtt? Ez az Úrra néző belső mérce, ez el fog igazítani mindig. Ne emberekre néz, ez a belső mérce. Pál mondja Timóteusnak, igyekezz, hogy az Isten előtt becsületesen megállj. Az Isten eredeti becsülettel állhass meg. Tulajdonképpen a görög szó az kicsit még más tartalom az eredeti, egy kipróbált, egy ismeretlégy, az ismeretlégy kipróbált ember, ezt mondja Pál. Igyekezz, törd magad, ez nőlek magyarul, hogy visszaadjéz. Ő műt így mondanám, a német jön, tehát törd magad azért, hogy az Isten eredeti egy kipróbált emberként álljon. És ez az a fórum, ahol az ember minősége eldől. Nem úgy, hogy az emberek mit mondanak róla. Mennyire elismert vagy, hogy nem. Ez az a fórum, ahol az emberi valóban igazán, igazi értéket kiderült. Ha még embereknek igyekeznék tetszeni, mondja Pál apostol, Isten szóval elmondanék. De ez a belső mérce, testvérek, ez a belső mérce, amit a Szentlélek ad neked, mikor az Úr jó tetszését keresi. ez erősebb lesz minden emberi akarat. Ez el fog igazítani, erre építeni el. Ez a legjobb. Az utolsó percen ezen a ponton meg fogsz tudni állni. Ez nem fog meghinni. A harmadik a birtoklás várja, a harmadik kísértés. Ez egy nagyon mélyen gyökerező, általános emberi hajtóerő. Ismerjük a kisgyereket, mikor megmutogatja, hogy neki milyen van, mit kapott. Fölmutatja előzőjét. Vagy a férfiak, jaj, szörnyűség. Attól definiálja magad, mekkora autóban van. Szörnyűség. Az autó nagysága meg a ragyar, attól vagyok igazán valaki. Vagy amikor az idős ember körbe vezet is, megmutatja, mi mindent sikerült neki szerezni élete folytán. Menj egy alapod. Szörnyűség. Jézus, emléketek a gazdag ifjúra. Add oda vagyunk alatt. És kincset lesz a mennyben. Add oda, adj. Amit tovább adtál, az el fog kísérni. Az lesz igazán a tiéd. Az lesz igazán a tiéd. Amit szeretett. Most nem vagyonokra gondolok. Amit szeretettől adtál, talán egy jó szót. Egy kedves szót, egy kedves mozdulatot, egy megbocsátó készséget, amit szeretetből adtál, az el fog kísérni. Az fogja az életed igazi értéket jelenteni. Nem az, amit magadhoz kapcsoltál. Ne kell adnom az egész világot, mondja neki a szőnek. Amit szeretetből adtál, az lesz igazán a tiéd. Az, ami megmár. Az, ami nem marad, mondja a gazdag ifjúnak. Adj, adj. És még az utolsó Jézusi szó. Az Urat, a te Istenet imád, és csak neki szolgálj. Meg van írva, mondja Jézus, de ez a kiélesítés, ez a Jézusi szó. Mózesben, Mózes könyv után lehet lapozni, ilyen élesen, keményen egy Jézus fogalmaz, ugyanezt a szót. Ez a szó mindig el fog igazítani. Életed világító vezérelve legyen. Ez a szó. Az Urat, a te Istenedet imád, és egyedül neki szolgálj, testvérem, erre a szóra fel lehet építeni az életedet, az egész életedet. Itt nem fogsz kudarcot vallani. Ez végig fog kísérni. És gazdag leszel. Gazdag leszel. Gazdag leszel. Az Urat, a te Istenedet imád. És egyedül neki szolgálj. Ebben szeretnénk meg megállni, erre szeretnénk igent mondani, hogy most mi vacsorázunk testvérek. Így gondoljuk az előttünk, hogy mi vacsorázunk is. Imádkozzunk egyet. Néhány percet, csendre válaszoljunk az igényeset, milyen mondatra befejezett a csendes imányát.